Mai beszélgetőtársam Schulz Veronika, aki személyiségfejlesztő, life coach. Köszönöm szépen, hogy itt tudunk találkozni a birodalmadban.
Köszönöm a meghívást.
Ismerek az embereket csomó szakmát, amiről tudják, hogy nagyjából mi van mögötte, például egy szakács, vagy egy autószerelő tanár mit csinál. De egész biztos vagyok benne, hogy sokkal kevesebben tudják, hogy mondjuk egy life coach mivel foglalkozik. Vera, egy life coach mivel foglalkozik?
Hát elég összetett, hogy egy life coach mivel foglalkozik, főleg képességet fejleszt, készséget fejleszt, szociális kompetenciákat fejleszt, tehát társas kapcsolatok, párkapcsolat, kommunikáció, konfliktuskezelés, önbizalom, önértékelés, önbecsülés, tehát tulajdonképpen nagyjából ezek a területek. Én igazából a life coachingot egy személyiségfejlesztő módszernek hívnám, tehát hogy össze kellene foglalnom, hogy mi a life coaching, akkor azt mondanám, hogy önismereti és személyiségfejlesztő készség, képességfejlesztő módszer.
Minden terület, ami ezen belül itt nálad megtalálható, vagy amiket művelsz, ugye segítő tevékenység.
Így van.
Te személyiséged az erre van behúzalozva, vagy amilyen képzéseken eddig részt vettél, ezt hozták ki belőled, hogy a személyiség részedet erősítették meg?
Szerintem mind a kettő. Szerintem mind a kettő, tehát a lélek, a pszichológia az mindig érdekel, tehát én már általános iskolás, középiskolás koromtól fog, hogyha valakinek volt valami problémája, akkor nyugodtan fordulhatok
hozzá. Az a lelkiszemetes láda az osztályom.
Lelkiszemetes láda, igen. Én imádtam meghallgatni, én imádtam tanácsot adni, vagy legalábbis segíteni, amit ugye most már nem tehetek meg, hogy tanácsot adok, hiszen a life coach az konkrétan tanácsot nem adhat és nem oldhatja meg a kliens helyett a problémát. Illetve azok a képzések, amik én részt vettem, azok is ebbe az irányba toltak, illetve az én életemben is volt egy olyan krízis, ami elindított engem az önismeret és a személyiségfejlesztés útján, és valahogy azt gondolom, hogy elkerülhetetlen volt, hogy én ezzel foglalkozzam. Hogyha valaki így nyitott a számmisztikára, vagy a numerológiára, akkor nekem 9-es a sorsszámom, ami a tanácsadók, gyógyítók, segítők, guruknak a száma, és valószínű, hogy valahol ez szerintem ilyen sorsszerű is volt.
Tehát akkor alkalmazotti létből léptél át valamikor 10-12 évvel ezelőtt a maszek világban. Mi az az impulzus, ami ilyenkor úgy megjelenik az ember életében, hogy ezt a mindennapi, hétköznapi taposó malmot lecserélje, esetleg egy kicsit kockázatosabb vállalkozói létre? Tehát a biztosabbnak tűnő egy bizonytalanra.
Egyrészt én egy ideig párhuzamosan csináltam, tehát 2008-ig csináltam párhuzamosan, és egyre többen kerestek fel. És én azt éreztem, hogy a munkahelyemen már nem érzem jól magam, már nem szívesen csinálom azokat a napi feladatokat, amiket addig csináltam, és addig tetszett és jó volt, de hogy egyre inkább azt éreztem, hogy ez már úgy nem az én világom. És akkor vettem egy nagy levegőt, férjemmel ezt átbeszéltem, és ilyen szempontból nagyon nagy szerencsém van, mert ő támogatja az én döntéseimet, és soha nem visszahúz, és nem lebeszél. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor csináld ezt a főállásba vállalkozóként, hogyha ezt szeretnéd, és egy percig nem bántam meg ezt a döntésemet.
És akkor barátok, család, ismerősök ebben támogattak téged, vagy furán néztek rá, hogy miért pont ebbe az irányba indulsz el?
Ugye a saját hazájában senki sem lehet proféta. Szerintem a család az lehet, hogy furcsánotta, a barátok azt gondolom, hogy nem. Megszokták, és szerintem nagyon megtisztelő, amikor egy barát kér tőled úgy segítséget, hogy már nem barátként kéri, hanem szakemberként, és kvázi időpontot kér, hogy azért mégis egy kerete legyen a dolognak, hogy ne egy baráti beszélgetés legyen, hiszen azt egy kávé mellett egy kávézóban is meg lehet tenni, hanem akkor annak legyen egy kerete, és megmondom őszintén, nekem is jobb, hogyha van ennek egy ilyen idézőjelben hivatalos formája, mert akkor ki tudok lépni abból, hogy én most az ő barátja, barátnője vagyok, és akkor bele tudok lépni egy ilyen segítő szerepbe, és az a segítő sokkal professzionálisabb lesz, mint hogyha csak úgy elcsevegünk az ő problémájáról.
Mindig maga biztos egy life coach, hogy tudja, mi történik körülötte, és megfelelően reagál rá?
Hát én csak magamról tudok beszélni, én nem vagyok mindig maga biztos. Tehát, hogy nem tudom a többiekkel, hogy van, én azt gondolom, hogy az, hogy valaki life coach, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig minden helyzetben magabiztos, de most is izgulok egy kicsit. De szerintem ez teljesen természetes az ilyen szituációkban. Úgyhogy nem vagyok mindig magabiztos, és nyilván megkérdőjelezem egy csomószor, hogy most ez a jó irány, de én azt gondolom, hogy amíg az ember kételkedik, addig fejlődni is akar, és tanulni is akar. A szándék a lényeg, tehát én a lehető legjobb tudásom szerint a lehető legjobb szándékkal szeretnék segíteni, és hogyha nincs is ott mindig 100%-ig az a fajta magabiztosság, én azt gondolom, hogy akkor is ez egy eredményes coaching folyamat lesz.
Valójában, hogy kéred másik szakmabeli segítségét egy-egy helyzetben, vagy amikor neked van olyan élethelyzeted személy szerint, amiben egy kis támogatásra volna szüksége, vagy erre abszolút nem kell, mert te aztán analizál azonnal, hogy mi van, és akkor a megoldást is tudod, hol keresni.
Nem mindig tudom, és szerintem nem feltétlen látjuk magunkat mindig reálisan és a problémát sem. Mert hogy ha van egy problémánk, akkor azt hajlamosan vagyunk mindig ugyanabban a nézőpontból nézni. Nem azt mondom, hogy most már 12-3 éves segítői tapasztalattal mindig minden problémára kell egy külső szakember nekem, mert azért valóban tudok nézőpontot váltani, tehát azért az elmúlt 13 év az azt gondolom, hogy segít. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy szükségem van valaki másra, aki objektív, nem elfogult velem, és egy olyan professzionális segítséget ad, amit esetleg én mondjuk saját magamnak azért nem tudok, mert magamat nem látom mindig 100%-osan reálisan.
A te személyiségtípusod az egyébként illeszkedik ehhez a munkához, vagy hivatáshoz inkább?
Igen, nem tudom, hogy elmondhatod, hogy így a beszélgetésünk elején egy szót váltottunk így a 16 féle személyiségtípusról, és nekem ott azért ugye a tanácsadó típus vagyok, tehát valószínű, hogy ahogy benne a nevében is illeszkedik, illetve egy barátnőm nekem egyszer azt mondta, hogy ne is akarjam más csinálni, mert hogy nekem ez sorszerű, és az én személyiségem az alapvetően ez erről szól.
És akkor elfogadott, beletörődtél, és azóta ezzel foglalkozol.
Ha beletörődtem volna, az olyan negatív, az olyan negatív számom, az egy nyögvenyelős egy kicsit. Elfogadtam, tiszteletben tartom ezt, és igazából nem is okozott gondot elfogadni, vagy nem okozott nehézséget elfogadni, mert hogy szeretem, amit csinálok.
Mennyire vagy te nyitott vagy zárt személyiség egyébként?
Én elég zárkózott személyiség vagyok, én nem nagyon szeretek magamról beszélni, introvertált vagyok, és hogyha én elmegyek akár egy továbbképzésre, biztos, hogy nem én leszek az, aki a legtöbbet fog beszélni önmagáról. Én szerettem ezeket a megéléseimet belül. Tehát ezek egy ilyen belső megélések inkább, ezek az aha élmények, felismerések, és nem feltétlen szeretek magamról nagyon hosszan beszélni. De időnként ki kell lépni ebből, azt gondolom, tehát hogy azért a komfortzóna határainkat azt feszegetni kell, mint ahogy most is feszegetem.
Igen. Ennek külön örülök egyébként én, és a hallgatók is szerintem. A tanulmányaid listáján vannak olyan egzotikusan vagy kicsit titokzatosan hangzó elnevezések is, mint a diapozitív metódus numerológia, ezt talán már érintetted is, vagy éppen a reiki. A kevésbé tájékozottak nem vádoltak meg még mondjuk boszorkánysággal?
Kevésbé tájékozottak, nem a férjem szokta mondani, hogy szerintem engem már sokszor megégettek, és hogy én most is egy boszorkány vagyok. Igen, ezek nagyon érdekesen hangzanak, ezzel már egyébként nem foglalkozom, tehát ezeket elvégeztem. Azt gondolom, hogy minden, amit tanulunk, minden tanfolyam, tréning, vagy bármilyen képzés, az hozzátesz a személyiségünkhoz, ezekkel nem foglalkozom. Nyitott vagyok rá, szuper módszereknek tartom, de nem ez a fő csapás. Tehát a life coaching, ugye az a kérdezés technikára épül főleg, vannak különböző coaching eszközök, tehát aki mondjuk nem nyitott annyira az ezoteriára vagy a spiritualitásra, azt gondolom, hogy azoknak mindenképp egy life coach lehet.
Tehát akik inkább két lábbal állnak klasszikus értelemben a földön.
Igen.
Vagy éppen nem annyira intuitívak, nem annyira érzékenyek.
Nem annyira intuitív,
hanem inkább,
így van.
Inkább a logika emberei.
Igen.
Mennyire behatárolható a kliensi köröd abból a szempontból, hogy jellemző a társadalmi nemi identitás, iskolázottság vagy életkor?
Igen. Nem árulok el azzal a titkot, hogyha azt mondom, hogy inkább a nők érdeklődnek főleg a life coaching iránt, vagy egyáltalán az önismeret személyiségfejlesztés iránt. Ezzel természetesen nem akarom megbántani a férfiakat, vagy a férfi hallgatókat, mert közöttük is van egyébként, akik nyitottak és eljönnek, akár beülnek egy tréningre, tanfolyamra, vagy eljönnek egyéni konzultációra. Szerintem nekik nehezebb segítséget kérni egyébként. Tehát inkább a nők, és azt veszem észre, hogy mindig a saját korosztályom. Tehát, hogy én 30x évesen kezdtem, akkor ugye a 20-as éveik végén, 30-as éveik elején lévők találtak meg, és aztán most, ahogy én is egyre idősebb leszek, hogy ide leszek 44 éves, így főleg a 40 pluszosok találnak meg.
A férfiaknál miért lehet ez a gát? Félnek megmutatni magukat? Bennük van még ez a A Magyarországon még ez a macsó szerep talán elvárás is, vagy egy nőnek nehezebben mutatják meg magukat, mit gondolsz erről?
Szerintem ez egy nagyon összetett probléma. Én is csak kapizsgálom, hogy mi lehet az oka, vagy tippelgetek, hogy mi lehet az oka. Az egyik szerintem a nevelés. Nem tudom, hogy biztos te is hallottad azt a kifejezést, az a katona dolog, meg ne sírj, mit szólnak a lányok, ki nevetnek a lányok. És én azt gondolom, hogy ez ilyen típusú hozzáállás egy kiskorban, hogy egy fiú nem sírhat, szerintem nagyon bátor dolog, hogyha egy fiú vagy egy férfi sír, egyébként én ezt gondolom. De ez a fajta hozzáállás, hogy egy fiú ne sírjon, ez azt gondolom, hogy egy olyan folyamatot indíthat el a fiúban, ami férfiként egy olyan blokkot okoz, hogy nem mutathatom ki a gyengeségemet, mert az ciki, az szégyen, ezért engem kinevetnek. És a gyengeség az természetesen idézőjelben van, tehát nem gyengeség, de hogy ők ezt így élhetik meg. Aztán nyilván lehet az oka felnőttként már az, hogyha egy férfi nem érzi biztonságban magát a párkapcsolatában, akkor nem fogja megmutatni a, és megint idézőjelben van a gyenge oldalát, tehát ezt nem fogja megmutatni, sőt, mindenáron erősnek akar látszani. És amit te is mondtál, ez az alfa hím, ez a macsó, de én azt gondolom, hogy a nagybetűs férfi az nem itt kezdődik, hogy ő mindig és kőkeményen és erős és erővel. Tehát számomra nem itt kezdődik, legalábbis akkor inkább így fogalmaz.
És azért elvétve előfordul, hogy megkeresnek férfiak?
Igen, tehát most jelenleg is vannak férfi klienseim is, és én azt mondom, hogy hála Isten, mert hogyha nincs a baráti körében olyan, akivel megosztaná az ő belső megéléseit, vagy felvállalhatná azt, amiben ő fejlődni szeretne, akkor szerintem nagyon szuper, hogy tud hova fordulni.
Anélkül, hogy valaki így ráismerhetne magára, akár a rádión keresztül, de milyen típusú problémával közelít mondjuk egy férfi? Vagy van-e különbség mondjuk a hölgy kliensek és a férfi kliensek problémái közt, tehát amivel megkeresnek téged, vagy amiben segítségre szorulnak? Vagy pedig ez egy általános útkeresés most nálunk, és ez mondjuk tömeges, mert mondjuk az emberek elégedetlenek azzal, ahogy élnek, amit teljesíteni kell, amilyen szerepe kényszerültek társadalmilag, amilyen nyomás van rajtuk, vagy éppen amilyen a családi elvárás velük szemben.
A férfiak is hasonló problémával keresnek meg egyébként, mint a hölgyek. Vezető az önbizalomhiány és az önértékelési probléma. De én azt látom, hogy nagyon sok férfinak és egyébként nőnek is egyszerűen nem reális az én képe. Van egy negatív énképe önmagáról, és azt hiszi, hogy önbizalom hiányos, holott egyszerűen nem látja reálisan önmagát. Tehát nagyon gyakori az önértékelési probléma önbizalom hiánya férfiaknál. Párkapcsolati krízissel ritkábban jönnek, amivel szoktak jönni, vagy felkeresnek a kommunikációs probléma, konfliktuskezelés, mert ez azért mégiscsak kapcsolódik a párkapcsolathoz is, azt gondolom. Illetve amit én tapasztalok, hogy nagyon sok férfi teljesítménykényszeres. Bennük is megvan ez a teljesíthetnék, bizonyíthatnék, meg akar felelni, erősnek akar látszani, tehát hogy ilyen jellegű témákkal is szoktunk dolgozni.
Mennyire látod azt, hogy esetleg hiányozna mondjuk a hit az emberek életéből? Egy ilyen hitkeresési folyamatot te nem látsz a hozzád fordulóknál?
Ezt el tudom képzelni, ezen még soha nem gondolkodtam, megmondom őszintén, de nagyon érdekes kérdés felvetés. Elképzelhető, hogy ez mögött valamilyen hiány van, tehát hogy igazából a hitnek a hiánya. Nem tartom kizártnak.
Sok visszatérő kliensed van? Esetleg olyanok, akik már több mindent is kipróbáltak a te kezed alatt?
Igen, igen, és ez nagyon jó érzés. Vannak úgymond törzs vendégeim, hogyha lehet így nevezni őket, akik egyéni konzultáción is voltak nálam többször, és van, aki 5-7-8 év után tér vissza, és ez tényleg nagyon jó érzés. És vannak olyan törzs vendégeim, akik minden tanfolyamomra beültek, amit eddig meghirdettem. És amíg tartottam gyerekeknek is tanfolyam, a gyerekeknek ugye már nem tartok, a gyerekeit is elhozta hozzám tanfolyamra, és azért ez a bizalom, ez nagyon megtisztelő, és nagyon hálás vagyok érte.
Nem lehet itt esetleg átbillenni a ló túloldalára, hogy teljesítmény, kényszer jelentkezik itt is, és hogy bizonyítani, hogy mindenben részte?
De át lehet, sőt az én részemről is, és a kliens részéről is egy függőség is. Tehát, hogy van, amikor én mondom azt, hogy jó, akkor most keressél fel másik szakembert, és most egy kicsit akkor jegeld ezt az önismeret, ezt a személyiségfejlesztés témát. Meg hát nyilván az én részemről se az legyen, hogy ebben mérem a sikeremet, hogy vannak-e visszatérő klienseim.
Azért főleg az egyéni konzultációknál terítékre kerülhetnek olyan bizalmas, kényes dolgok is, amiket az ember nem szívesen mond el talán mások előtt. Mennyire könnyen tudott ezt feldolgozni, útjára engedni mentálisan, amiket itt hallasz, vagy megtudsz?
Nem tudom, hogy ez valami tehetségen áll, hogy lehet is fogalmazni, de én ezeket ki tudom zárni. Tehát amikor a kliensítővel nem szemben, akkor abban az egy órában én aktívan figyelek, én bele vagyok, de én nem szoktam utána napokig, hetekig gondolkodni az ő problémáján. Természetesen, hogyha legközelebb jön hozzám mondjuk egy hét múlva, akkor mielőtt megérkezik, akkor én előveszem a coaching napot, megnézem, hogy miről volt szó, milyen eszközöket hozzak be, merre haladjunk tovább. A napjaim nem úgy telnek, hogy a klienseknek a problémáján gondolkodom, és nem azért, mert nem érdekel, hanem azért, mert meg tudom húzni azt a határt, úgy gondolom. Tehát, hogy meddig tart a figyelmem felé, az ő problémája felé, és honnantól van az, hogy akkor én, mint Schulz Veronika magánember vagyok, és most akkor nem segítő vagyok.
Van olyan, hogy menet közben azt mondod, hogy szeretnéd, ha itt abba hagynátok, vagy egy olyan határhoz érkeztetek, amiről te már nem is szeretnél tudni?
Van, igen, van olyan, és olyan is, hogy ez azért van, mert nem vagyok kompetens, akkor nyilván egy társterület szakértőjét kell bevonni. Tehát, hogyha úgy ítélem meg, hogy ebben az adott problémában én eddig tudtam segíteni, sőt van, hogy ez a folyamat elején kiderül, hogy nem vagyok kompetens, és az első...
Mondanál egy konkrét példát, bocsánat?
Konkrét példa, amikor valaki azt mondja, most nagyon stresszes vagyok, nagyon szét vagyok csúszva, és kiderül, hogy az illető, és ez abszolút nem ítélet, tehát Isten őriz, de kiderül, hogy ő mondjuk antidepresszáns szed, altatót szed, esetleg volt korábban pszichés problémája, mentális problémája, tehát az első beszélgetés az mindig ezt fel is térképezi. Előfordult, hogy nem derült ki az első beszélgetés során, mert úgy gondolta a kliens, hogy ez annyira nem is lényeges, és nem beszélt erről. De hogyha az, amikor ez kiderül, akkor azt mondom, hogy én nem vagyok kompetens. Tehát ezeket a kompetencia határokat, ezeket be kell tudni tartani, fel kell ismerni, és be is kell kőkeményen tartani.
Az oldaladon úgy emlékszem, hogy egy erre vonatkozó leírat is található, ami szövegesen ezt kifejezi, amit most elmondtál.
Így van.
Látható, hogy újabb és újabb lehetőséget próbálsz ki te is folyton, hogy valószínűleg azért, hogy egyrészt mozgásban maradhass, másrészt pedig esetlegesen a tevékenységeid közé későbbiekben beemelhest. Ez abszolút rajtad múlik, hogy milyen irányba indulsz el, vagy a klienseid mondjuk noszogatnak, hogy hát ilyenről is hallottam, olyanról is hallottam. Mi lenne, ha ez nálad elérhető lenne?
Általában rajtam múlik egyébként, és úgy veszem észre, hogy amifelé én nyitok, tehát behozok egy újdonságot, a kliensek azért azt lelkesen szokták fogadni. Azért időnként én szoktam ilyen igényfelmérést is csinálni, tehát kiküldöm hírlevélbe, és akkor lehet visszajelezni, hogy melyik tanfolyam tetszik nekik legjobban, mi érdekelné még azon kívül, ami mondjuk szerepel a felhozatalba, és nyilván az ő igényeik is alakítják azt, amifelé én nyitok, de ez valahol kölcsönös, tehát nekik van egy igényük, én meg eleve nyitott ember vagyok olyan szempontból, hogy szeretek új dolgokat megtanulni, és ennek sose lesz vége szerintem, tehát hogy így mindig találok egy olyan képzést, egy olyan tréninget, amit hogy hú, de jó, és ezt is szeretném elvégezni. Illetve én magam is, ha valamit meglátok, hogy hú, de jó, ezt megtanulom, és akkor ebből majd lesz tréning, akkor azt azért úgy állással fogadják, és lelkesen fogadják.
Nem gondoltál még arra, hogy esetleg gyűjteményt készíts mondjuk esetleírásokból, vagy valamilyen módon egy kicsit jobban megmutasd azt, hogy itt mi zajlik? Azért itt most már jókora anyag összegyűlhetett az évek alatt.
Igen, hát elő kellene vennem a coachingolás naplókat, meg annak idején, meg ugye még kineziológiával foglalkoztam a oldólapokat, mert azt meg így hívtuk. Volt ilyen fejemben megfordult, de azt gondolom, hogy ehhez még valami kell.
Múltkor olvastam valahol, hogy kreatív írás tanfolyam esetleg.
Igen, én is találkoztam, belenézegettem, és nagyon szimpatikus egyébként. Nem kizárt, hogy ott fogok majd kikötni, és akkor utána akár egy könyv is megszületik.
Van valami személyes kedvenced a képzések közt? Olyanra gondolok, ami mondjuk a bevezetése óta is ugyanúgy lelkesedsz, és ugyanúgy szereted csinálni, akárki is jön hozzád, akárhányan vannak itt, az nem változik.
Az nem változik. Van, igen. Két ilyen kedvencem van, mert ugye azt kellene most mondani, hogy mindegyik, és természetesen mindegyik tanfolyamomat nagyon szeretem, és mindegyik tanfolyamom nagyon lelkesik, de van kedvencem. Az egyik a kommunikációs tréning, szerintem az emberi kapcsolatoknak az alfája, meg az omegája, de ezt szerintem te jobban tudod és meg tudod erősíteni, tehát nagyon szeretem, imádom. A másik ilyen az pedig az asszociációs kártyákkal való önismereti workshop, vagy önismereti klub foglalkozás. Többféle asszociációs kártya van, az OHA kártya, Points of View kártya, Intuiti, és ezeket nagyon szeretek dolgozni, mert a kreatív probléma megoldást segíti, tehát amit a Balagy félteke már küszködve, és mindenáron a logika alapján nyögvenyelősen nehezen akarja megoldani, azt egy asszociációs kártyával sokkal könnyebben meg tudjuk tenni.
Tudsz mondani erre egy gyakorlati helyzetet, hogy képzelje el a kedves hallgató? Tehát, hogy hogy old meg egy problémát?
Tehát magát a folyamatra gondolsz, hogy ez hogy zajlik. Mondjuk akkor nézzünk egy OHA kártya folyamatot. Nagyon sok gyakorlat van ezen belül, tehát több száz gyakorlat. Most akkor egyet kiemelnek.
Ez mit jelent az OHA, bocsánat?
OHA, ez a úgy írjuk, hogy OH, ugye ez az AHA, ami minden nyelven, ugye ez az AHA, hoppá, ráébredtem, felismertem, leesett a tantusz, tehát ez az OHA kártya, amit tulajdonképpen egy AHA élményre utal a megnevezése. Tehát egy ilyen folyamat az úgy zajlik, hogy lehet tudatosan is választani kártyát, ezek nem jós kártyák, tehát azt hozzáteszem, hogy az OHA kártyával, meg a többi asszociációs kártyával nem jósolunk. Lehet tudatosan választani, vagy véletlenszerűen, hogy le vannak fordulva ez a kártyák, és akkor mondjuk van olyan feladat, amikor megkérem a klienst, hogy jó, akkor van egy adott probléma, mondjuk szeretne egy adott szituációban másképp viselkedni, és akkor nézzük meg, hogy húzzon egy kártyát, mi jut erről eszébe, milyen érzés, mit rakna még a kártyára, mi hiányzik még neki a kártyáról, hogy kapcsolódik ez a problémájához, és akkor olyan nézőpontok jönnek fel, amire korábban nem is gondolt.
Például, ha én mondjuk a NAV-ba be kell mennem, és ott izzadok, és minden bajom van, akkor ezt most hogy tudnánk lemodellezni egy ilyen esetben? Hogy tud ez nekem segíteni, hogy magabiztos legyek, nyugodt legyek?
Húzatnék veled egy ilyen kártyát, hogy kapcsolódik a probléma, és valószínűleg egy másik kártyával megnéznek, hogy hol tanultad, kitől tanultad ezt a viselkedés mintát, és mit tudnál beilleszteni ennek a viselkedés mintának a helyében, és akkor mondjuk egy harmadik kártyával megnéznek, de ott is a kártyán keresztül az asszociáció az, ami segíteni fog, illetve vannak különböző szókártyák, azok pedig abban segítenek, hogy milyen erőforrást tudsz te bevonni, hogy ez a cselekvési minta változzon, tehát elindulunk a hogyan irányába, hogyan tudom ezt megoldani, hogy egy új viselkedés mintát, egy új cselekvés mintát alakítsa.
Ami aztán természetes lesz.
Ami aztán természetes lesz.
Tehát nem az lesz a reakció, hogy egy vödör vizet leizzadok azonnal, hanem mondjuk azt, hogy mosolyogok, és akkor esetleg még jól is érzem magam a soromra várva az apeknél.
És nem ez
napnál.
Igen, napnál.
Aha. Ez még egy alkalommal megtörténhet nálad, hogy ennek pont kerül a végére?
Probléma függő is, személyfüggő is, de egyébként igen, tehát akár mondjuk egy 50-60 perces coaching ülés alatt megtörténhet ez.
Ez mondjuk az egyik kedvenced, és mit mondtál a másikra, bocsánat?
A másik a kommunikációs tréning.
Az egyéni vagy csoportos?
Csoportos, tehát ez egy tanfolyam, viszont nagyon sokan érkeznek ugye egyénibe is azzal, hogy kommunikációs, konfliktuskezelési problémáik vannak, és akkor egyénibe is van arra lehetőség. Tehát akkor átbeszéljük az erőszakmentes kommunikációnak a szabályait, szituációk, gyakoroljuk, tehát hogy egyénibe is van rá lehetőség. A tanfolyamon talán azért szerencsésebb, mert többféle nézőpont van, többféle megoldás létezik egy konfliktus megoldására, és akkor egymástól is lehet tanulni. Én is mindig tanulok egyébként a résztvevőktől is. Tehát, hogy talán ilyen szempontból szerencsésebb a csoportos.
Most ebben a vírus helyzetben, mert ugye ez még javában tart, miben kellett neked módosítani, vagy mennyire kellett idomulni az új helyzethez, hogy tudod megoldani a csoportos, meg az egyéni konzultációkat?
Egyéni konzultációra van lehetőség, a higiéniai szabályokat betartva, hiszen ott nem tömegével vagyunk, úgymond egy légtérben. Aki esetleg úgy érzi, hogy neki ez sem biztonságos így, annak lehetősége van online konzultációra. Egyébként a kliensek is szeretik inkább a személyes konzultációt, nekem az a tapasztalatom. Tanfolyamot most egyelőre nem hirdetek, tehát tavaly októberben volt az utolsó tanfolyamom. Igen, októberben volt egy rajztanfolyamom, szeptemberben volt egy kommunikációs tréningem, és akkor novemberben már két tanfolyamot sajnos el kellett halasztanom. tehát azokat most egyelőre nem hirdetek, úgyhogy csak egyéni konzultációra van most lehetőség, illetve most van folyamatban egy online kommunikációs tréningnek a kidolgozása, ami nem egy élő, tehát nem egy Zoomon vagy egy Facebook élő, vagy hogy hívják ezt, ilyen élőzés, tehát nem arról van szó, hanem ez ilyen dobozos, és akkor az illető a saját tempójában, a saját időbeosztásában, amikor ideje, kedve, energiája van, akkor foglalkozik vele. Tehát ez most folyamatban van. Ez így lesz kidolgozva, ez hanganyag lesz, plusz olyan jellegű feladatok, amelyek segítik azt, hogy ő elsajátítsa az erőszakmentes kommunikációnak a módszerét, és akkor a feladatokhoz mindig fog kapcsolódni egy megoldás is, hiszen azért az erőszakmentes kommunikációnak meg vannak a maga szabályszerűségei is, tehát egy ilyen önellenőrzést is tud csinálni, de az ilyen jellegű tanfolyamoknál én mindig felajánlom azoknak, akik ezzel a lehetőséggel élnek, hogyha bármiben elakadnak, kérdés van, valami nem egyértelmű, nem világos, akkor velem nyugodtan lehet tartani a kapcsolatot, akár e-mailben, akár telefonon is hívhat, és akkor szívesen segítek.
Mi a következő, amit most már te tudsz, de még esetleg nem árultál el másnak, hogy mi az, ami még bekerül majd a repertoárba, mint legújabb lehetőség nálad?
Az is online lesz, az pedig az egy ilyen belső gyermekünkkel való munka, aminek a része meditáció lesz, kérdőívek lesznek adott életkorra vonatkozóan, és ez is úgy lesz nyilván megcsinálva, hogy a kliens az otthon önállóan is tudjon ezzel dolgozni. Ugyanúgy, ahogy a honlapomon láttad a nyilatkozatot, egy ilyen jellegű tréningnél is ott van az, hogy aki valamilyen pszichológiai vagy pszichiátriai kezelés alatt áll, annak nem javaslom. Tehát, hogy mindenkinek nem javaslom, de aki mentálisan egészséges, azok azt nyugodtan foglalkozhatnak ezzel önállóan is otthon.
Verha, nagyon remélem, hogy ez is hasonló sikeres lesz, mint az összes többi, és én kívánom neked, hogy ne hagyd abba soha a tanulást, mert akkor a tanítás sem fogod abba hagyni.
Szépen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttem, és beszélgettünk egy jót.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm én is.